Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. 20 évvel ezelőtt Románia hivatalosan is csatlakozott az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetéhez, a NATO-hoz. Ez a pillanat jelentette a kommunista múlttól való végleges eltávolodást. Bukarest ugyanis Moszkva befolyási övezetéhez tartozott, és egyértelmű jelzés volt Románia részéről arra vonatkozóan, hogy milyen irányba készült elindulni a több évtizedes orosz közeledés után. 2004. március 29-én csatlakozott hivatalosan Románia a NATO-hoz. Néhány nappal később, április 2-án vonták fel a piros-sárga-kék zászlót a szövetség brüsszeli székházánál. De mi történt ezután? Kezdve a román katonák afganisztáni jelenlététől a DVC-lui rakétapajzs működtetésén keresztül a NATO csúcs találkozókig, illetve azon döntésekig, amelyek szerint a NATO reagáló erői beléphetnek, tartózkodhatnak, vagy áthaladhatnak Románián a katonai műveletek előkészítése, valamint végrehajtása céljából, amennyiben erre szükség lesz. Két évtized után Románia a NATO keleti szárnyának egyik meghatározó pillérévé vált, ami Oroszország-ukrajnai háborújában igencsak fontos szerep. NATO múlt, NATO jelen és NATO jövő. Erről beszélgetünk ma Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget!
Meddig kell visszamennünk az időben Románia NATO csatlakozásának a vonatkozásában, a 2002-es prágai NATO csúcsig, vagy a 1998. októberéig, amikor Románia beleegyezett abba, hogy a NATO gépek használhassák a légterét, ha helyzet van Jugoszláviában, és végül ugye 99. április 22-én volt helyzet, vagy vissza kell mennünk egészen 1997-ig, amikor Bill Clinton Bukarestbe látogatott?
Én azt mondanám, hogy itt szemetünk egészen 1994-95-ig, ugyanis ekkor döntött el a NATO tulajdonképpen az akkori tagállamok, hogy a bővítésre készek és nyitottak a kelet-közép-európai államok esetében. Ez teremtette meg a lehetőséget ahhoz, hogy aztán 99-2004-ben és így tovább a szövetség ebbe az irányba is, ebben a térségben is bővülni tudjon. Tulajdonképpen korszakolhatjuk a NATO-nak a működését, és ehhez élénken kapcsolódik természetesen a román védelmi politikának az átalakulása. Ugye a hidegháborús NATO-t nevezhetjük ilyen 1.0 verziónak, amikor a nagy kétpólusú szembenállásban az egyik katonai tömböt jelentette, és aztán a hidegháború végén ez ugye a 90-es éveknek az átalakulása, ez a 2.0 a bővülő NATO, ugye erre a pontra utaltam én is, amikor döntés született arról, hogy a csatlakozni kívánó tagállamok, vagy államok azok tagállamra válhatnak. És amikor Románia csatlakozott 2004-ben, az már tulajdonképpen a 3.0-as verziója volt a szervezetnek, ami már a válságkezelő NATO-t jelentette. Ez leképezi azt is egyébként, hogy a biztonsági környezet milyen dinamikusan alakult át. És hát valóban ennek a másik oldala mindig az, hogy az egyes államok esetében a közeledés az hogyan nézett ki. A 90-es évek közepén, 94-95-től megint csak általában a békepartnerség program volt az, amiben először csatlakoztak az államok, és vették föl hivatalosan is a katonai együttműködésnek a fonalát, és aztán voltak olyan adott esetben műveleti típusú együttműködések is, mint a koszovói légiháború kapcsán, majd később pedig az afganisztáni és egyéb stabilizációs műveletek kapcsán.
Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia csatlakozott Romániával egy időben a NATO-hoz 20 évvel ezelőtt. Szólt arról, milyen volt a katonai szövetség 2004-ben. Melyek voltak a fő feladatok a tagállamok számára 2004-ben? Most látjuk, hogy mik a feladatok 2024-ben. 2004-ben melyek voltak?
Ebben is láthatunk egyfajta, nem is feltétlenül átrendeződés, de hangsúlyváltozást az évtizedek alatt. Az a válságkezelő NATO, amiről az előbb szót említettem, az alapvető feladatok közül ezek a kollektív védelemnek a biztosítása, a partnerség, partnerkapcsolatoknak a kialakítása és a válságkezelés közül akkor az időszakban, tehát az egyetfordulót követően a válságkezelést és a rendőrközi békeműveleteket helyezte leginkább előtérbe. Ennek megfelelően a tagállamok feladata is az volt, hogy ez a közös célkitűzéshez járuljanak hozzá. ezt úgy szoktuk nevezni, hogy ez az érdekvédelem, a közös érdekvédelemnek a kifejeződése volt szemben például azzal a területvédelmi feladattal, amit kollektív védelem jelent, és ennek megfelelően kellett a haderőket is fejleszteni. Ugye nem a saját a honi területek védelmére, hanem adott esetben több ezer kilométeres távolságban a megfelelő logisztikai ellátással háttérre az ehhez kapcsolódó haditechnikai eszközökkel és hát a katonai taktudással elvételezve kellett szerepet vállalni a NATO műveletekben. Ezek általában terrorizmus ellenes vagy felkelés ellenes műveletek voltak, és hát ebben a legfontosabb elem az Afganisztán volt a 2001 és 2021 között.
Beszélni fogunk erről még, de mondjuk el azt is, hogy a NATO nem csupán katonai szervezet, hanem a megalapítását szentesítő szerződés egyik sarkalatos pontja az, hogy megvédik a tagállamok a jogállamiságot, valamint a független intézményeket. Románia csatlakozása a NATO-hoz, tehát ilyen szempontból nem csupán katonai téren jelentett előrelépést, ezzel az ország egyben elkötelezte magát a demokratikus értékek mellett. Ez van a szerződésben. Mennyire fontos alapvetően ez? A NATO foglalkozik ezzel, vagy a NATO számára az a fontos, hogy milyen az országnak a védelem politikája, a bruttó nemzeti össztermékének a 2%-át fordítsa az ország a haderő fejlesztésére?
Erre a kérdésre nem feltétlenül fekete-fehér a válasz, vagy nem teljesen egy választ lehet adni, ugyanis a hidegháború időszakában a NATO bővítés például megtörténhetett akkor is, hogyha nem demokratikus államról volt szó, viszont a közös stratégiai érdekek megkívánták a szembenállás időszakában. Portugália, Spanyolország, Görögország egyes időszakokban nem volt egyáltalán demokráciának nevezhető, sőt, portugál diktatúraként működött nagyon sokáig, és ennek ellenére válhatott NATO tagállammá. Aztán, ahogy változtak az idők, ahogy változott a geopolitikai vagy világpolitikai helyzet, a 90-es években valóban a csatlakozni kívánó államokkal kapcsolatban már az is egyfajta kritérium volt, hogy az euróatlanti integrációnak a részeként a demokratikus intézmények működését is biztosítsák és fenntartják, és ezt az érdekközösséget, egy értékközösségé is tegyék. Ez a mai napig egyébként változatlanul így szerepel a NATO-nak a közös állásfoglalásaiban, hogy nem csak a közös érdekek, hanem a közös értékek mentén is kiállnak a tagállamok. Ez azt jelentette természetesen, hogy az előző korszaknak a politikai intézmény rendszerét, mint egyébként is a demokratizálódás útján haladó országoknak megfelelően kellett átalakítani. Például, hogy megint csak a NATO specifikus elemet emeljem ki, a fegyveres erőknek a demokratikus civil kontrollját, a parlamenti ellenőrzését meg kellett teremteni annak érdekében, hogy a politikai befolyása a haderőnek, vagy esetleges politikai befolyása az nem erülhessen fel.
1989 előtt Románia a Varsói Szerződésnek volt a tagja, amely hát legfőbb ellenségének tekintette a NATO-t. Hallgatóink még emlékeznek arra, hogy a kommunizmus idején a román hadsereg több százezer főt számlált, a férfiak számára a sorkatonosság kötelező volt, és a rendszerváltás előtti években hát a nőket is rövid katonai felkészülésre kötelezték. Könnyű út vezetett Romániának a NATO felé, vagy ezt a NATO-hoz való fordulást, vagy a Szovjetuniótól való elfordulást, vagy a Moszkvától való elfordulást pontosabban, ezt hogyan kezelte az ország, illetve hogyan kezelte a nemzetközi közvélemény?
Mindenképpen egy gyökeres alapvető átalakulásról kell beszélni, és hát ennek minden országban, így Romániában is megvoltak a maga nehézségei. Induljunk ki abból a védelempolitikai katonai téren, hogy egy korábbi, vagy ön is említett, ilyen antiimperialista nagy háború képéhez képest kellett változtatni az elképzeléseket, és akár napjaink, meg az elmúlt évtizedeknek a román nemzeti stratégiai dokumentumai, nemzeti katonai vagy védelmi stratégiája, az már egy az európai biztonságról, az euróatlanti térségnek a biztonságáról is, annak a közös megteremtéséről, fenntartásáról szóló dokumentum, tehát ez változ alapvető céllá, megváltozott a viszonyítási pont. Ennek megfelelően megváltoztak az eszközök is, és mivel az a fajta polaris kétpólusú szembenállás a katonai tömbök között az megszűnt, ami a hidegháború alatt volt. Tulajdonképpen az egyik katonai tömb az megszűnt, a Szovjetunió és a keleti blokk a Varsói Szerződés. Így a térség államai, és akik később ugye NATO-t csatlakoztak az új NATO tagállamoknak, a hadereit alapvetően kellett átszervezni. Azokra a tömeghadseregekre, amire a hidegháború időszakában építették a biztonságokat, nem volt már tovább szükség, illetve nem volt ebből eredően a megfelelő anyagi háttér biztosítva. Ezért leépítették mind a haderőknek a létszámát, elkezdték jelentősen csökkenteni, mint pedig a haditechnikai eszközöknek a mennyiségét. És aztán, hogy eltelt újabb mondjuk 20 év a román csatlakozáshoz képest, vagy 25 év a magyar csatlakozáshoz képest, szembesültek vele a tagállamok egyre inkább, hogy nem csak csökkentették, hanem el is hanyagolták, alulfinanszírozták a haderőiket, pedig modernizálni is kell ahhoz, hogy a többi NATO tagállammal együtt tudjanak működni. Nagyon fontos azt látni, hogy a NATO-nak olyan haderő, ami saját NATO haderő nincsen, itt mindig a tagállamok azok, akik közösbe beadják a fegyveres képességeiket. Úgyhogy a következő nagy kihívás az volt, és ez még mai napig tartó feladat, hogy a haderőket átfogó értelemben, tehát minden haderőnemre, fegyvernemre vonatkozóan át tudják fegyverezni, modern eszközökkel tudják ellátni. És hát ennek van egy nagyon erős erőforrás oldala, tehát kell hozzá megfelelő mennyiségű pénzt.
Szó lesz erről is. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa a vendégem. Románia NATO csatlakozása, Románia 20 évvel ezelőtti NATO csatlakozása kapcsán beszélgetünk. Afganisztán, ez volt az első misszió, amelyben részt vett, ez volt az első NATO misszió, amelyben részt vett Románia. 32 000 katonát küldött Bukarestbe a konfliktus övezetbe. 27 román katona halt meg, és mintegy 200 megsebesült. Aztán ott van a DVC-Louis rakétapajzs, $800 millió, NATO bázis, ami épül 2030-ig 2,5 milliárd euróból, két NATO csúcs volt Bukarestben. Ezeknek mekkora a súlya?
Minden ilyen hozzájárulásnak azt gondolom, hogy komoly súlya van politikailag és katonai szempontból is. A tagállamok, ha azt akarnánk mérni tulajdonképpen, hogy ki hogy teljesít, hogy ki mennyire teszi komolyan a szövetségi szerepvállását, ugye itt három olyan elem van, amit ki szoktak emelni, ezt három C-del angol rövidítések alapján szokták jelezni. Az első az a cost, tehát a költségek, tehát mennyi pénzt tesz bele valaki a saját katonai képességeinek az erősítésébe, fejlesztésébe, ugye az NATO GDP 2% küszöb, amit szoktak sokat emlegetni. A másik a capabilities, a képességek, tehát milyen katonai eszközökkel rendelkezik, milyen haditechnikával rendelkezik az adott tagállam. A harmadik pedig a commitment, tehát a contribution, attól függ, hogy milyen forrás nézünk, ez pedig a nemzetközi szerepvállalásnak, a NATO műveleteknek a támogatása. És ebbe beletartozik egyébként az is, hogyha úgy nevezik, hogy honi területen, tehát az adott ország területén mondjuk NATO bázis van, ahogy Deveselúban a NATO rakétavédelmi rendszerének egy fontos eleme települt, vagy mondjuk ha az elmúlt évek eseményére gondolunk a keleti tagállamokba települő több nemzeti zászlói harcsoportoknak a befogadása, tehát minden olyan elem, amivel a NATO közös védelmi elképzeléseibe vagy cselekményeibe vesz részt valaki. És hát ezen kívül nyilván nagy jelentősége van a csúcs találkozóknak, mert ez nagy láthatóságot is ad, és egy elismerése annak, hogy az adott tagállam valóban komolyan veszi a NATO tagságot.
Az a tény, hogy Románia több NATO tisztviselőt is adott, jelenleg főtitkár helyettes, ott volt nagyon sokáig Oana Lungescu, a NATO-nak a szóvivője. Ezek mennyire számítanak, vagy ezeket mennyire kell, ezekre mennyire kell büszkék lennünk, hogy hát íme az elmúlt 20 évnek az eredménye, és azt jelzik, hogy Románia mennyire fontos tagországa a NATO-nak?
Ez mindig tükrözi az elismerést. A NATO intézményei vezetői és az egyes NATO tagállamok részéről is, hogy a vezető pozíciókat biztosítanak az egyes államoknak, legyen ez akár főtitkár helyettes, a katonai bizottság elnöke, egyes ügynökségeknek a vezetői, tehát vannak, számos olyan pozíció van, ami ami valóban politikai elismerést is tükröz. És hát ha azt szoktuk felmérni, hogy, vagy letérképezni, hogy a kelet-közép-európai államok közül, akik a legeltökéletebb támogatója a NATO-nak, tehát a mondjuk úgy, hogy erős atlantisták, akkor itt mindig a balti államokat, Lengyelországot és Romániát szokás azt az ötöst jelezni, akik abszolút igyekeznek a NATO-val szorosra fűzni a kapcsolatot, és a védelmüket gyakorlatilag integrálták nagyon mélyen a NATO elképzeléseibe, és ezeket tulajdonképpen a szervezet is mondjuk úgy, hogy díjazza, honorálja.
Térjünk vissza az ezelőtt 20 évvel történtekre, vagy még korábbra. Romániának volt nagyobb szüksége a NATO-ra, vagy pedig a NATO-nak volt nagyobb szüksége Romániára? Lehet erről így, vagy kérdésként beszélni?
Én nem úgy tenném fel kérdést, hogy vagy, hanem hogy megtalálták-e kölcsönösen az érdekeket. Ezt azért mondom, mert a szövetség bővítése itt most legutóbb ugye a finn-svéd tagság kapcsán merült föl sokszor, hogy akkor kinek is az érdeke, és ki mit lát ebbe fantáziaként egyik vagy másik oldalról. És mindig azt a magyarázatunk, hogy egyrészt az adott állam, aki csatlakozni kíván, az a saját biztonsági helyzete alapján méri föl, hogy tudna-e a legszélesebb értelemben vett kihívásokkal, fenyegetésekkel szembenézni, és ezek lehetnek katonaiak, de egyébként lehetnek nem katonai típusú problémák is erről. Eddig nagyon sokat nem beszéltünk, de NATO-nak van egy elég széles válságkezelési és a polgári védelmi mechanizmusa is, amiben tud a tagállamoknak segíteni. Tehát ez az egyik olyan elem, ami meghatározza a csatlakozási szándékot. Másik oldalról viszont a szövetség méri fel azt és mérlegeli azt, hogy az adott állam csatlakozása az erősíti a szövetséget. Ugye, ha nem erősíteni, akkor nem engednék, hogy csatlakozzanak újabb államok. És itt a katonai képesség is egy szempont, illetve a geostratégiai földrajzi elhelyezkedési szempont. Románia esetében azt gondolom, hogy a Fekete-tenger partján lévő elhelyezkedés, Ukrajna szomszédsága, Nyugat-Balkán szomszédsága, az egy olyan mérkőzéspont, ami a NATO-nak természetesen érdekes volt. És hát látva az elköteleződést, én utólag azt gondolom, hogy nem hozott egyik fél sem rossz döntést.
Akkor itt utóbbi kapcsán kell szemlélnünk a Konstanca megyei 57-es Mihály Kogolnicsánú légitámaszpontot is, mert ugye most arról szólnak a hírek, hogy 2,5 milliárd eurós beruházással a támaszpontnak megvan minden esélye arra, hogy a NATO pajzsává váljon Oroszországgal szemben, és itt Romániában arról beszélnek, hogy ez a támaszpont stratégiai szerepe révén letaszíthatja Németországot az európai legfontosabb amerikai katonai bázis szerepéből. Jelenleg ugye a Rammstein támaszpontot tartják a legfontosabb amerikai bázisnak Európában. Ez az afrikai, közel-keleti, illetve kelet-európai amerikai missziók központjaként működik. Tehát hogyan kell tekintenünk erre a meg a beruházásra, ami itt készül Romániában?
Az a kapcsolatban óvatos lennék, hogy mondjuk Rammsteinhez mérjem a jelentőségét, mert ott azért egy több évtizede folyamatosan épülő, és tényleg az amerikai Egyesült Államok Európában állomásozó légierőjének és mondjuk az egészségügyi ellátó részlegének a központját látjuk számos egyéb vezetési irányítási funkcióval. Arról nem tudok, hogy ezeknek milyen megfelelője épül ki Romániába, tehát hogy azon túl, hogy egy nagyon fontos légibázis fejlesztés zajlik, valóban ilyen funkciókat is át akarnak-e telepíteni, vagy akarnak-e helyettesítő pótlagos képességeket kialakítani. De valóban azzal összefüggően, hogy a NATO-nak a feladatrendszere, ezen belül ugye a súlypontok, amire már korábban utaltam, azok visszatértek a kollektív védelem primátusához. Tehát a legfontosabb feladat az most egy potenciális orosz agresszióval szembeni védekező képességnek, elrettentő képességnek a megteremtése, és ezáltal egyfajta keleti irányt váltotta a NATO a korábbi mondjuk afganisztáni elköteleződéshez és a válságkezeléshez képest. Ebben valóban helyzetileg is nagyon fontos szerepe van ennek az újonnan fejlesztett légibázisnak. És hát abban az esetben, ha a Fekete-tenger térségében vagy a Balkánon történne valami, vagy Moldova, Ukrajna stabilitásával kapcsolatban merülnek fel a kérdések vagy feladatok, amiben a NATO szerepet kíván vállalni, akkor ez a bázis az kulcs fontosságú lehet, pusztán abból eredően, hogy néhány ezer kilométerrel keletebbre helyezkedik el az eseményeknek a újtópontjához.
Ebből a megközelítésből akár azt a következtetést is levonhatjuk, hogy azáltal, hogy itt egy ilyen fontos NATO támaszpont épül, ez azt is jelzi, hogy a NATO szövetségesek elhúzódó háborúra számítanak Ukrajnában, és az elrettentésre igyekeznek felkészülni? Vagy ez nem elrettentés, hanem védelem az, ami készül?
A kettő nem szorosan összekapcsolódik, de valóban egy fokozatosságot mondanék én is. Első körben az elrettentési képesség az, amit most a NATO ezzel a lépéssel is erősíteni kíván, hiszen az ilyen típusú fejlesztések azt mutatják Oroszországnak, hogy a tagállamok egy közös művelet esetén helyben vannak, vagy gyorsan előre tudnak felepülni, és komoly katonai képességeket tudnának mozgósítani. Másrésztről is akkor ez a másik oldala ugyanennek a kérdésnek. Egyértelműen ez védelmi potenciált is jelent, hiszen a bizonyos logisztikai háttér és valamennyi légierő képesség oda lesz telepítve, a többi az pedig befogadó képesség. Tehát ha szükség van rá, akkor ott gyakorlatilag néhány órán belül meg lehet akár többszörözni a légierő képességeket, tehát lehet telepíteni a nyugat-európai államokból nagyon komoly mennyiségű és nagyon komoly minőségű a légierő eszközöket. Tehát egyszerre próbálja NATO megvalósítani. Ez a légierő esetében egy sokkal rugalmasabb dolog a szárazföldi erők előre telepítéséhez. Ugye abból eredő, hogy lassabban mozognak, ez egy kicsit bonyolultabb ügy.
Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa a vendégem. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy 2004. április 2-án, tehát napra pontosan 20 évvel ezelőtt vonták fel a román zászlót a NATO brüsszeli székháza előtt. Románia 2004. március 29-én csatlakozott hivatalosan is a katonai szövetséghez. Februártól májusig több európai ország területén összefüggő hadgyakorlatokat tart a NATO az orosz haderő elrettentése céljából. Több mint 3,5 évtizede nem volt ekkora NATO hadgyakorlat. Elrettentésről beszéltünk itt korábban. Szükség van Oroszország elrettentésére, Oroszország megfélemlítésére, vagy pedig inkább arra van szükség, hogy a NATO tagállamok valóban összehangolják a képességeiket, most már van két új tagállam, Svédország, Finnország, ők is bekapcsolódjanak a hadgyakorlatba, hogy ha majd komolyra fordul a dolog, akkor egyszerűbb legyen.
Ez a két elem, ez nem működik egymás nélkül. Ahogy előzőekben említettük, az elrettentés az most egy kulcsfontosságú eleme a NATO tevékenységének, és ez nem azért, mert feltétlenül azt vizionáljuk, hogy NATO-Oroszország közvetlen háború fog kitörni itt a következő egy-két évben, hanem azért, mert látjuk azt, hogy Oroszországnak a putyini vezetésnek van egy nagyon komoly revizionista szándéka egy olyan érdekszférának a katonai eszközöket töltőnek kialakítására, ami adott esetben a kelet-közép-európai NATO tagállamok biztonságát is alapvetően tudja érinteni, vagy érintheti a következő akár 5-10 évben. Tehát arra kell felkészülni, hogy ez a szándék ez a NATO felé, NATO tagállamok irányába ne fogalmazódhasson meg, amit Ukrajna esetében tettek-követtek. És hát azt is hozzá kell tenni, hogy a szándék, tehát az elrettentési szándék, az a védelmi képesség tényleges felmutatása nélkül nem működik. Tehát a most zajló hadgyakorlat egyrésztről mutatja azt, hogy milyen nagyságrendben képesek a NATO tagállamok erőket mozgatni, másrészt pedig valóban össze kell hangolni például ezeknek az erőknek a mozgását. Azért a hidegháborús analógiával szoktak élni, amikor a hadgyakorlati jellegéről és méretéről szólunk, mert ugye azok voltak az úgynevezett Reforger gyakorlatok, ez a Reinforced Germany, Németország megerősítése hadgyakorlat sorozat volt a hidegháború időszakában, aminek a lényeg az volt, hogy az Egyesült Államok honi területeiről kellett az Atlanti-óceánon átszállítani katonai erőket arra, hogyha kitört volna idézőjelben a harmadik hidegháború, akkor megérkezzenek az amerikai erők. Most ugyanezt szimulálja, gyakorolja a NATO, tehát hogyan lehetne amerikai és nyugati európai erőket Hollandián, Németországon, Lengyelországon keresztül mondjuk a Baltikon bejutatni. Ennek nagyon komoly a logisztikai és egyéb feladatai vannak, most ezt gyakorolják.
Beszéltünk itt a korábban arról, hogy a NATO kapcsán van a klasszikus kollektív védelem, vagy ha úgy tetszik, területvédelem, és ennek a, hát ennek a megerősítése 2014-ig nem igazán került terítékre, aztán volt egy szerepkeresés, és 2022-ben visszakerült a leghangsúlyosabb alapfeladatok közé a kollektív védelem, és tulajdonképpen most ott tartunk, hogy örülnünk kell annak, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy a NATO tagországok Amerikával az élen partnerek tudnak lenni abban, hogy saját érdekeiket megvédjék, tehát egyszerűbben fogalmazva 2022-től most nagyon jól működik a NATO kollektív védelme. Viszont Donald Trumpról beszélnünk kell, arról a Donald Trumpról, aki hát az elmúlt időszakban többször is élesen bírálta a NATO-t, sőt, hát arra is tett utalást, hogy az amerikai Egyesült Államoknak meg kellene fontolnia a szövetségből való kilépést, vagy pedig a NATO-nak meg kellene fontolnia azt, hogy akik nem fizetnek eleget, azokat ne védjék meg, oda dobják az ellenségnek, valahogy így fogalmazott Donald Trump. Tehát mennyire kell ezt aggódva tekintenünk? Tehát kezdjük azzal, hogy Donald Trump kiléptetheti az amerikai Egyesült Államokat a NATO-ból?
Ez nagyon fontos kérdés, valószínűleg az következő egy évnek a legfontosabb kérdése lesz, hogy lesz a Trump elnökség, és az milyen hatással lesz a transatlanti biztonságra. Technikailag ugye ki lehet lépni a NATO-ból, tehát ez az alapító szerződés, a washingtoni szerződésben is benne van, hogy egy éves tájékoztatási periódussal egyébként ki lehet lépni a szövetségből. Az Egyesült Államokon belül azért az elnöknek nincsenek ilyen automatizmusként működő jogosítványai, hogy ő egy személyben eldöntheti azt, hogy kilép egy katonai szövetségből. Tehát abban lehet bízni, hogy ha ténylegesen szó szerint kellene érteni azt, amit ő nyilatkozott itt a kampány során, akkor is lennének olyan fékek a rendszerben, amiket gátolják mondjuk az amerikai szenátus és kongresszus. Tehát bízom benne, hogy ha ilyen forgatókönyv lenne, akkor sem tudnák kiléptetni az Egyesült Államokat. Másrésztről nagyon fontos az üggyel foglalkozni, ugyanis a kollektív védelemnek a legfontosabb eleme az a szolidaritás és a politikai együttműködési szándéknak az adottsága. Tehát ez egy biztonsági garancia, amit a tagállamok egymásnak adnak, és nem csak az amerikai adják a többieknek, ez viszontosan is működik. Nyilván az Egyesült Államok a legerősebb katonai szereplő ebben a szövetségben. Ha politikai értelemben két hely jelenik meg, és ugye ez az, amit Donald Trump megfogalmazott, hogy ez a védelmi mechanizmus ez működni fog, vagy a legerősebb szereplő ebbe szerepet vállal, onnantól kezdve ez egy nagyon rizikós helyzetet teremt, mert, és itt megint Oroszországra kell utalni, tegyük fel 3 év múlva a most fejlődőben lévő, vagy újra megerősödő orosz katonai képességek, azok lehetővé tennének valamilyen nagyobb számú műveletet. A NATO közös fellépése az kérdőjelekkel valósulhatna meg, akkor megteremtődhet az az orosz étvágy, vagy az a szándék, hogy mondjuk próbáljunk rá a Baltikumra, az egyik kis államra. Mert ha nem lesz közös fellépés, akkor Oroszország mondjuk Észtországgal, Lettországgal szembe nyilván katonailag egészen más súlyt képez. Tehát ez a fő kérdése vagy tétje az esetleges Trump elnökségnek, hogy a kollektív védelem az hiteles marad-e.
Zajlik az orosz-ukrán háború, az a háború, amely hát megmutatta azt a NATO tagországoknak, és főként itt az Ukrajna szomszédságában lévő NATO tagországoknak, hogy mennyire fontosak a katonai képességek, mennyire fontos a készenlét. Most nem arról van szó, hogy mindenkinek vadászgépeket vagy harckocsikat kellene vásárolnia, de hogy a zászlóalj harccsoportoknak a telepítése az azért egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát az orosz-ukrán háború az segített felkészülni a NATO-nak, mondjam, felrázta a NATO-t, bármennyire is furcsán hangzik ez. Nagyon sokan beszélnek azonban az elmúlt időszakban a szakértők, szakemberek arról, hogy az, amit most itt a Földön látunk, az csak egy szelete a háborúnak, és a következő években a harcok azok ott fent, az űrben fognak zajlani. Erre készül a NATO?
Igen, erre is készül a NATO. Ugye kibertérben, űrben zajló műveletekre gyakorlatilag a 2010-es évek során, a 11-be, 13-be, 15-be itt születtek olyan döntések, amik ezt a két hadszínteret is, vagy ezt a két tehát térséget gyakorlatilag, ugye a kibertér az ugye félig virtuális, félig fizikai tér, a hadszíntérnek minősítette, ami azt jelenti, hogy ezekben a terekben is valóban folyhatnak katonai műveletek, és azóta készül a NATO arra, hogy meg tudja védeni saját magát. Ugye a kibervédelem az a 2010-es években, gyakorlatilag 2007-től az Észtország elleni a jelenlegi orosz kibertámadás óta nagyon magasan van a napirenden, és fontos szerepet tölt be. Itt nagyon komoly a tagállamok együttműködése. Az űr az annyiban egy kicsit specifikusabb, hogy ugye nem minden tagállamnak vannak olyan képességei, ami valóban az űrben kialakított funkcióknak, itt legyen ez hírszerzés, felderítés, kommunikáció, vezetés, irányítás, tehát számos ilyen elem van. Tehát nem minden tagállam vállal ebbe közvetlen szerepet, tehát egyszerűen nincsenek ilyen eszközei vagy képességei. De azt látjuk, hogy a nagy tagállamok, akik ebben már komoly szereplők, erre nagyon komolyan készülnek, és hát ne álljon elő ez a helyzet, de hogyha valóban történne egy ilyen típusú konfliktus, akkor az egy egészen más világot hozhatná, mindenki ki abból, hogy nincsen GPS, nincsenek alapvető internetes szolgáltatások, tehát ez egy minőségében más típusú fegyveres összeütközést jelentene.
Itt egyáltalán nem kisebbítendő a NATO-nak az erejét, de hogy az orosz-ukrán háború kontextusában igencsak aktuális a közös európai védelmi projektnek a gondolata, egyre erősebbek azok a hangok, amelyek az Amerikai Egyesült Államoktól hát függetlenebb európai védelmi politikát jelentő európai stratégiai autonómia fontosságát hangsúlyozzák, és itt Emmanuel Macron francia államfőre kell elsősorban gondolnunk. A közös európai védelmi politika előtt vannak kihívások, kell beszélni erről, vagy számunkra az egyetlen út a NATO, és a NATO-ban megkötött szövetségeinket kell, a szövetséget kell erősítenünk?
Az egy nagyon fontos felismerés, hogy Európának szüksége van önálló cselekvőképességre, vagy cselekvési képességre védelmi, katonai téren egyaránt. A fő probléma az, hogy ha Európai Unióról beszélünk, most jelen pillanatban 27 tagállammal, akkor ez egy kormányközi politikai terület, a közös biztonság és védelem politika, ami azt jelenti, hogy 27 tagállamnak a beleegyezésével lehet jelen pillanatban ebbe az irányba tovább menni, ami nagyon töredelmes és lassú, bonyolult folyamatot eredményez, mondjuk azt, hogy nincs meg hozzá kellő politikai támogatás, nincsen meg a 27 állam konszenzusa. Olyat tudok elképzelni európai közösként, amikor mondjuk 10-12 állam azt fogja mondani a 20-as évek végén, hogy ők vállalják az integráció további mélyítését és egy valódi védelmi uniót hoznak létre. Azért itt jó sok olyan államot látunk Kelet-Közép-Európában is, akik valószínűleg ebben nem lennének benne, vagy nem mennének bele, vagy nem vennék be őket az ott esetben. De mindenképpen az alapvető gondolat az, hogy a közös fellépés és közös védelem képességét meg kell őrizni. És ez nem csak ambíció, hanem egyfajta szükségszerűség is, mert a globális stratégia pedig azt mutatja, hogy az amerikai figyelmet az egyre inkább Kína fogja lekötni. Tehát a 2030-as években előállhat olyan helyzet is, amikor lehet, hogy a politikai szándék megvan, hogy a transatlanti térségben a NATO a keretében az amerikaiak segítsék az európaiakat, viszont lehet, hogy a katonai képesség nem lesz a kéznél, vagy nem áll rendelkezésre, mert a Amerika mondjuk valamilyen kelet-ázsiai konfliktusban lesz közvetlenül, vagy közvetlenül lekötve. Tehát Európának arra kell készülni, hogy mi van akkor, ha egyedül kell a saját védelmét megoldania.
A NATO-nak a bővülése a közös európai védelmi célokat gyengíti? Vagy ha közös európai védelmi célok, akkor európai uniós védelmi célokról kell beszélnünk? És mi van azokkal a tagállamokkal, amelyek itt vannak Európa szívében, ha úgy tetszik, de nem tagjai a NATO-nak?
A NATO-EU párhuzamosság az egy 30 éves probléma, vagy 25 éves probléma, mert hogy önálló európai cselekvési képességet úgy, hogy ugyanazt a haderő elemet, vagy adott tagállam legyen, mondjuk Románia, ugyanazt ajánlja fel a NATO-nak is, vagy ugyanazt ajánlja fel az Európai Uniónak is, hogyha valamilyen probléma merül fel, az ugye azt jelenti, hogy csak az egyiknek tud megfelelni. Hogyha a NATO opció nem működik, akkor viszont kell, hogy legyen európai opció. Tehát egy ponton meg fog születni a duplikáció, ha hatékony, ha nem, ha tetszik, ha nem. És aztán, hogy ebbe pontosan kik lesznek benne, ez attól függ, hogy mondjuk egy európai uniós formáció működik-e. Úgy említettem, ezzel kapcsolatban nekem van némi szkepticizmusom, de akár egy ad-hoc koalíció esetében az, hogy vannak létező NATO-s tervezési és műveleti központok és tervek, az, hogy vannak létező EU-s, mondjuk védelmi tervezési koordinációs mechanizmusok és műveleti központok, azok lesznek a kiindulási alapok. Azt mondja az ember magába, hogy a logika az diktálná, hogy akkor vagy NATO művelet lesz, vagy nagy EU-s művelet lesz, de nagyon könnyen előfordulhat, hogy pontosan amiatt, mert a tagállamok csak részben fedik át egymást, és vannak olyanok, akik mondjuk semlegesek Európa, a szívében mondjuk Ausztria, vagy nem tagállamok, de érintettek lesznek valamilyen konfliktusban, mondjuk a Nyugat-Balkánon. Tehát ezeknek az államoknak akkor is együtt kell tudni működni, és meg kell teremteni azt az éppen aktuális, a hatékonyan működő mechanizmus, amivel közösen tudnak fellépni. Tehát nem fekete-fehér az is, hogy vagy az EU, vagy a NATO, hanem elképzelhető, hogy valamilyen hibrid megoldás fog születni az éppen aktuális szükségletnek megfelelően.
Zárásként 75 éves a NATO, mit jelent ma ez a szervezet, és melyek a legfontosabb vagy legfőbb feladatai? Eltekinthetünk az orosz-ukrán háborútól, vagy ezt most nem lehet megkerülni, kikerülni, amikor a NATO aktuális katonai feladatairól beszélünk, és nyilván a NATO nem részese a háborúnak, de egyes tagországok segítik Ukrajnát.
Azt mondom, hogy egészen addig, amíg Oroszország részéről ez a fajta agresszív politikai szándék, tehát a földrajzi terjeszkedésnek a szándéka, vagy a hidegháború után kialakult európai biztonsági rendszernek, a architektúrának a megváltoztatási szándéka fennáll, és a putyini rendszer alatt ez biztosan nem fog megváltozni, de egészen addig a NATO-nak a katonai téren a legfontosabb feladata az elrettentés védelem kérdéskörül lesz Oroszországgal szemben. Tehát ez a 2020-as éveknek a nagy részét szerintem le fogja fedni. Hogy ezen túlmenően lesz-e más adott esetben, ez attól fog függeni, hogy a biztonsági környezet hogyan változik. Azért a Balkánra, és hát Kelet-Európa, Ukrajnán kívüli más országaira is némi aggodalommal tekintünk időnként. Tehát elképzelhető itt még más típusú probléma, és akkor ezek csak a nagyon szűken vett katonai jellegű ügyek. Azt kevésbé tudom elképzelni, hogy mondjuk a 2000-es évek első időszakához képest, vagy ahhoz hasonlóan mondjuk egy ilyen nagy Európán kívüli válságkezelési hullám indul majd el, és újra Afganisztánban, vagy mondjuk Közép-Afrikában fog a NATO válságkezelési feladatokat keresni, egészen addig, amíg Európán belül a biztonságot a tagállamok közvetlen környezetét nem sikerül helyreállítani.
Legyen ez a zárszónk. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Benedek Huszár Botond kollégám jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük. A viszonthallásra.